Péter első leveléből olvasom a harmadik fejezetnek 13. és következő verseit, a fejezet végéig. Péter első levele, harmadik fejezet. Ki az, aki bántalmazni fog titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. Fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számadást kér tőletek a bennetek élő reménységről. Ez pedig szeliden és tisztelettudóan jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abba megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásodokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy elvezessen minket az Istenhez, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenné lettek, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át, most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelki ismeretért, a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek néki angyalok, hatalmasságok és erők. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a fölismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől. Kedves testvéreim, az új szövetségben gyakran előfordul az, hogy a Szentíró erkölcsi parancsolatokat ad egymás után szép sorban, aztán egyszer csak megáll az egyik parancsolatnál, és onnét egy nagy dogmatikai kitérőt tesz azért, hogy azt a bizonyos parancsolatot alátámassza dogmatikai megokolással is, aztán visszatér az eredeti gondolat fűzéshez, és adja tovább az erkölcsi parancsolatokat. Mondom, ez többfelé előfordul, Pál apostolnál is gyakran találkozunk ilyesmivel. Ez az eset is tipikus példa erre, érdemes így tanulmányozni ezt az igét. Péter levelében erkölcsi parancsolatokat olvasunk, az előző fejezetben is, ebben is ilyen címeket találunk: engedelmeskedjetek minden emberi rendnek, a szolgák kövessék Jézus példáját, a házastársak becsüljék meg egymást, cselekedjétek a jót álhatatosan. Tehát valóban hosszú sorban ilyen erkölcsi parancsolatok következnek egymás után, és egyszer csak odaérkezik a Szentíró, hogy szenvedés is van az életben, van szenvedés, amit megérdemel az ember, tehát bizony van olyan szenvedés is, amit érdemtelenül kap az ember. És itt emlékezteti a keresztényeket arra, hogy mind keresztényekre is bizony alkalmasint ilyen sors vár, hogy nem érdemlik meg akár az üldöztetést, akár az egyszerű szenvedést, valamiféle szenvedést. Nem érdemlik meg, és mégis szenvedniük kell. Tehát a tanítások során elérkezik a szenvedéshez, és amikor erről beszél, hogy lehetőleg ártatlanul szenvedjetek, mert jobb jót cselekedve szenvedni, mint gonosz cselekedve szenvedni. Ha már ez az Isten akarata, hogy legyen szenvedés, akkor törekedjetek arra, hogy ártatlanul szenvedjetek. Nyilván az Istennek a gondolatában van valami cél, a szenvedéssel meg akar tisztogatni, meg akar szabadítani valamit, tanítani akar valamit. Tehát a szenvedés az Isten kezéből jön, lehetőleg tiszta élettel menjünk bele a szenvedésbe. Ez itt az apostolnak a gondolata. És ekkor, hogy úgy mondjam, eszébe jut, hogy de hiszen itt van előttünk Jézus Krisztus, aki igazán tiszta volt, és aki nagyon szenvedett. És itt kezdődik a nagy dogmatikai kitérő. A következő versekben elmond egy rövidre fogott krisztológiát, ami nagyjából egyezik Pál apostolnak a krisztológiájával is, de sajátos fogalmazásban mondja el, a nagy kitérőt elvégzi, és utána visszatér megint a szenvedés kérdésére. Mivel tehát Krisztus szenvedett, véltezzétek fel magatokat a gondolattal, hogy nektek is szenvednetek kell. Tehát itt az előttünk egy sajátos bibliai szerkezet, tanítások, erkölcsi intelmek, és közben egy nagy dogmatikai kitérő. Most szeretném ezt a dogmatikai kitérőt a figyelmünk középpontjába tenni, és szeretném, ha együtt elmélkednénk ezen a kedves, különös dogmatikai kitérőn, amiben az apostol elmondja a saját krisztológiáját. Ebben igazából arról van szó, hogy Jézus Krisztus három szinten végezte és végzi a szolgálatát. A földi szinten, amikor a golgotai keresztfán meghalt, az igaz, a nem igazakért, testben meghalt, halálakor kivetkőzött a testéből, itt kezdődik az ő sajátos krisztológiája, halála után kivetkőzött a testéből, és lett test nélküli szellem, pneuma, és ebben a pneumatikus állapotában nem semmittevés volt az a három nap, ami a föltámadásig lett, nem volt az egészen három nap, harmadik napon föltámadott, hanem, mikor ezt írja, akkorára már kikerekedett egy keresztjén itt, arra nézve, hogy mit cselekedett Jézus a kereszthalál után és a föltámadás előtt. És ezt mondja el ezekben a mondatokban, tehát Jézus megfeszítették, meghalt, szelleme kioldódott a test kötelékéből, és ebben a szellemi állapotában nem fölfele ment, ha szabad itt, hiszen ő is használja ezt a föl meg lefele vonalat, nem fölfele ment a mennyei világba, hanem szálla alá poklokra. Ami itt következik, abból került bele az apostoli hitvallásba ez a rövid mondat. Eltemettetett, szálla alá poklokra, harmadnapon föltámadott. Tehát ez a néhány szó, hogy szálla alá poklokra, az erre az ígére támaszkodik. E szerint tehát ismét mondom, a test kötelékéből kiszabadult szellem nem fölment Istenhez, hanem leszállt az alsó világba, az alvilágba, és még ott is szolgált. Érzékeljük, hogy ez a nyelv, amit itt most én is használok, ez nem a tudománynak a nyelve, ez a mitológiának a nyelve, és itt elmondok egyet mást erről, hogy belehelyezzük a nagyobb összefüggésbe ezt a mitológikus beszédet. Nem úgy van a dolog, hogy csak itt találkozunk ezzel a mitológikus beszéddel, és konkrét módon ezzel a mitológikus tartalommal, tudnék a pokoljárással. Egészen meglepő dolog, hogy a népek körében milyen egyetemes volt ez a gondolat, hogy a pokolra alá kell szállni. Még van ez a félig tréfás, félig bölcs magyar mondás is, hogy aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni. Valahol a népek tudatában ott volt ez a fölismerés, hogy a pokoljárás hozzátartozik az élet teljességéhez, és különféle vallásokban, különféle mítoszok keletkeztek a pokoljárásról. Az akkádoknak az istene Istár, akit aztán Astarté címén imádtak a bibliai nép, a zsidó nép is birkózott ezzel a fajta vallással, mert szüremkedett be a zsidók közé. Ez az Istár vagy Astarté is megjárta a poklot. Egyébként azt mondják a vallás tudósok, hogy a természet ritmusa diktálta ezt az ősi hitet. A nap nyugaton lebukik, lemegy az alvilágba, és másnap előjön. A csillagok is lebuknak a látóhatár alá, és a maguk alvilági útját megteszik. Tehát az emberek is valahol leszállnak az alsó világba. Gondoljunk Orfeuszra, aki ugyancsak megjárta az alvilágot. Az a különös a dologban, testvéreim, hogy a zsidók igazából nagyon nem szerették ezt az egész halott ügyet. A zsidók nagyon kemény rendelkezéseket hoztak, halott idézés, halott látás ellen. A halottakkal nagyon keveset foglalkoztak, nagyon minimális volt a tanításuk, és érdekes, hogy még őket is megigézte valóságban ez a gondolat, a pokoljárás, mert a Jézus korában nagyon ismeretes volt egy gondolat, Énóknak a pokolra szállása. Énók volt az a mitikus alak, akit Isten halál nélkül elragadott, sokat töprengtek a zsidók Énók személye fölött, és Énókról kialakult egy ilyen gondolat, hogy nem csak fölragadtatott a mennybe, de előtte leszállott ő is az alvilágba. Tehát neki is volt egy ilyen pokoljárása, egyébként bizonyos kéziratokban ezen a helyen nevezi is a Szentírás Énokot, hogy Jézus is miként Énók lement. Mondom, van olyan ősi kézirat, amiben benne van ez a kis kiegészítés, hogy miként Énok, aként Jézus is. Tehát mondom, a zsidók körében akkoriban ez ismeretes volt ez a gondolat, hogy Énók is lement az alvilágba, és Énók is prédikált. És az a megrendítő igazába véve, hogy a zsidó gondolat szerint, amikor Énók lement a megkötözött lelkeknek prédikálni, az Énók prédikálásának a tartalma a zsidó gondolat szerint az volt, hogy igazoltak az Isten ítéletét a prédikálásával, hogy megérdemlitek, olyan bűnösök voltatok, hogy örök ítélet a ti osztályrészetek. Ez volt az Énok prédikálásának a tartalma, és azután jött föl, és azután ragadtatott el a mennybe. Érdekesek ezek, érdekes ezeket a gondolatokat megragadni, mert nyilván ezeknek az összefüggésében született meg a keresztjén vallomás Jézus Krisztusnak a poklokra szállásáról. Itt ez a magyar szöveg azt mondja, hogy prédikált a lelkeknek. Ez egy nagyon érdekes probléma, hogy kik voltak ezek a lelkek. Első olvasásra úgy tűnik, hogy világos, hogy kik voltak, hiszen Noét emlegeti a szöveg. A börtönbe levő lelkekhez ment, tehát Jézus is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenné lettek, amikor Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban. Az első számú és természetesnek tűnő magyarázat az, hogy hát a Noé nemzedéke, nemzetsége, az a nagyon bűnös emberi nemzetség az, amiről itt szó van, amelyik olyan bűnös volt, hogy özönvízzel kellett elsöpörni ezt a bűnös nemzedéket, tehát ezeknek prédikált a felszínes értelmezés szerint. Csak azt teszi nehézzé ezt a magyarázatot, hogy a görög szövegben pneumáról van szó. Alászállott és a pneumáknak prédikált, márpedig az ember pszűhé, és az, hogy pneumáknak, az azt jelenti, hogy szellemi lényeknek. Na, rövidre fogom, testvérek, azt mondják a egzegéták, hogy azokról az engedetlen angyalokról van itt szó, akik Noé korában, olvassuk is a Mózes első könyve 6. fejezetében, leszállottak a mennyei világból, és az emberek leányaival kötöttek házasságot, és ebből születtek az óriások, így mondja a Mózes első könyve 6. része. Tehát engedetlen angyalok, akik elhagyták a lakóhelyüket, ezeket nevezik pneumáknak, ezeknek a lelkeknek prédikált volna, ezek szerint Énok és Jézus is. Egyébként egyéb helyeken is visszatér az ige erre a gondolatra, csak ha már elkezdtük ezt a gondolatot, gondoljuk végig. Péter második levelében olvassuk ezt a kemény mondatot. Az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Ugyanaz a téma, csak itt még világosabban beszél arról, hogy angyalok. A Judás levelében és a 6. versben visszatér az ige erre a gondolatra. Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökké való bilincsekben és sötétségben fogva tartja annak a nagy napnak az ítéletére. Na testvérem, a mitológia világában élünk, ismét mondom, nem a keresztények találták ki ezt egész gondolatkört, még csak nem is a zsidók, hanem az egész akkori világot betöltötte ez a gondolat, ez a háromszintes világszemlélet, a mennyei világ, a földi világ és a föld alatti világ. Jézus a földi világban elvégezte szolgálatát, utána lement az alsó világba, ott is elvégezte a szolgálatát, azután fölment a mennyei világba, és most ott imádkozik érettünk. Ez a háromszintes szolgálata Jézusnak. Mondom, tehát itt átveszi a kereszténység is az akkori világszemléletet, úgy, mint ahogy ma is egész természetes, hogy atomokba, molekulákba, vagy bacillusokba, baktériumokba gondolkozunk, akár hívők vagyunk, akár nem vagyunk hívők, a világ szemléletünkben benne vannak a baktériumok, épp úgy, mint az atomok. Mindenki ebben a levegőben él. Hát úgy kell elgondolni, hogy a hívő keresztjének abban a világban is a mitológia nyelvén beszéltek, és abban a gondolatkörben éltek. Na most itt van a csodálatos üzenete tulajdonképpen ennek az igének, hogyha egy kicsit kifejtjük a mitológiának a szövetéből az evangéliumnak az üzenetét. Megvallom nektek, hogy engem egyáltalán nem zavar, sőt áhítattal tölt el ennek a bibliai résznek a szerkezete, hogy az akkori világnak a nyelvén gondolat körében valami hallatlanul nagy evangéliumot mond. Tudik azt az evangéliumot, hogy igen, Jézus leszállott ebbe a világba, és igazában az evangéliumot prédikálta, és szabadulást prédikált ezeknek a megkötözött, úgy mondhatjuk, hogy a lehető legbűnösebb lényeknek, szellemeknek, pneumáknak, bukott angyaloknak. Itt tehát arról van szó, hogy Jézusnak a váltság halála még az alvilágba is kihat, akiket örök sötétségre ítélt Isten önmagukban, azokhoz is eljutott Jézus Krisztus és szabadítást prédikált nékik. Igazából kell, hogy elakadjon a lélegzetünk, ha arra gondolunk, hogy ez a hit volt az első keresztjének, és ez a lényeg, hogy ez a hit volt bennük, nem az a lényeg, hogy milyen mitológikus formában mondották el ezt, hanem azt, hogy az első keresztjéneknek, az első nemzedékeknek az volt a boldog hitük, hogy a Golgotai kereszten olyan váltságmű született, amelyik nem egyszintes, nem a földszinten van hatalma, hanem az alvilágba is lehat, és a mennyei világban is munkálkodik. hogy más szavakkal élve, nem csak a jelenben érvényes, visszamenő érvénye van. És előre menő érvénye is. Az első keresztjének Jézus keresztjétől meghúzták a szálakat előre, a beteljesedés felé, de íme ez a textus arra utal, hogy visszafele is, a már meghaltak felé is meghúzták a szálakat. Nem nehéz elgondolni azt, hogy hogyan jutottak el erre a hitre. Én is eljutottam volna nyilván, ha akkor ott éltem volna meg ti is testvéreim. Mert az a helyzet, hogy felnőtt nemzedék egyszer csak egy boldog élet újulásra, újjászületésre, hitre jut. Átéli azt, hogy isteni élet árad bele, új élet, üdvösség. Hát lehet akkor nem arra gondoltam, de mi van az édesanyámmal, mi van az édesapámmal, akik már rég meghaltak. Nekem jó. Én szerencsés ember vagyok, oda kerültem a Krisztus közelébe, hallom az evangéliumot. Én üdvösségre jutok. De mi van az apámmal, vagy a gyerekemmel, aki meghalt, mielőtt én a Krisztussal találkoztam volna? Ők talán annyira szívtelenek voltak, hogy ez a gondolat nem született meg a lelkükben. Én biztos vagyok benne, megszületett. Én üdvösségre jutok, de mi van az atyáimmal? És ebből a kérdésből született ez a bizonyságtétel, hogy Jézus Krisztus váltsága visszamenőleg is érvényes, nem csak előre menőleg. Lefele is érvényes, nem csak fölfelé. Az egész világ mindenséget átöleli Jézus Krisztusnak az üdvözítő szeretete, az üdvössége, halálának a hatalma az alvilágban is munkál valamit. Testvéreim, ha ezt a gondolatot meggondoljuk, akkor ez is nekünk protestánsoknak kell nagy lélegzetet venni, hogy elfogadjuk ezt. Mert mi protestánsok nem ebbe a világban nőttünk fel, valljuk meg becsületesen. Én megtanultam a protestáns dogmatikát, és tudom azt, hogy abban nincs helye ennek a gondolatnak igazába, hogy visszamenő érvénnyel a halál világába hatóan munkálkodik Jézus váltsága, vagyis kiélezve a témát, hogy a túlnani világban is lehet még változás. Mondjuk a katolikus tanítása a purgatórium és mise, szent mise a halottakért, és így tovább. Katolikus gondolkodásban évszázadok óta benne van az, hogy igenis lehet változtatni a halottak állapotán. A protestánsok a legélesebben fordultak szembe ezzel a gondolattal. Na hát annyiban továbbra is élesen szembefordulunk, és én is szembefordulok, hogy nem a papok változtatnak, és nem a szentek változtatnak. Az igazi kérdés itt az, hogy Jézus Krisztus. Jézus Krisztus akar-e változtatni, változtat-e, van-e változás a halottak világában? És ez az ige nekünk protestánsoknak is akár tetszik, akár nem, ilyesmit mond, hogy a halálvonal nem merevíti meg végérvényesen a dolgokat. Éppen erre a hétre készülve kezembe került egy nagyon kiváló református prédikátornak a kis traktátusa a halál utáni életről. Nem is mondom ki a nevét, mert olyan szent ember, hogy nagyon fájna néktek, ha kimondanám a nevét. Egy traktátust írt a halál utáni életről. És azzal kezdi, hogy meghal az ember, és a lélek kiszakad a testből, és az egyik a végérvényes üdvösség, a másik a végérvényes kárhozat állapotába jut, és ott nincs változás. A változás csak az lesz, hogy a föltámadásnál ehhez a kárhozott lélekhez megkapja a testet, hogy a testben szenvedjen tovább, és az üdvösségre jutott lélekhez megkapja a föltámadott testet, hogy abban üdvözüljön tovább. De változás nincs, csak az, hogy a halál után azonnal bekövetkezett végérvényes állapot rögzül, csak testbe öltözik aztán megint a föltámadásnál. Nagyon elszorult a szívem, hogy Isten, tényleg ilyesmit prédikáltunk, vagy prédikálunk még mindig, ez volna az igazság? De tényleg ez a protestáns dogmatikai örökség, ezt mondom nektek testvéreim, 400 esztendő óta valóban nagyjából ilyesmit prédikáltunk. És ez a textus föladja a leckét nekünk, hogy valóban így van én. És persze ennek a textusnak a kihívását azzal lehet visszaverni, hogy na jó, de hát ez mítosz. Hát mi protestánsok nem hiszünk mítoszokban, hiszen ez mítosz, nem is keresztény mítosz, még csak nem is zsidó mítosz. Hát ez egy egyetemes, ókori mítosz. Hát itt arról szólok néhány mondatot még testvéreim, hogy bizony nekünk protestánsoknak is, meg mindenkinek azt gondolom, a mítoszra vonatkozó gondolatainkat is helyre kell igazítani, mert rosszul gondolkoztunk. E század elején, amikor a tudományosságnak a mámorában megrészegedett a modern ember, akkor hallatlanul, lekicsinylően nyilatkozott a mítoszról. Ó, a mítosz, a mese, kisgyerekeknek való. Meg amikor az emberiség gyerekcipőkbe jár, amikor még nem tudott gondolkozni, akkor a félelmeiből, meg a primitív természeti megfigyeléseiből meséket, mítoszokat teremtett. De hát ezek a mesekönyvbe valók, ebből ki kell nőni. Ez volt a század elején a felfogás, és hivatalosan nagyon sok tudós, idézőjelbe mondom, bocsássák meg nekem, nagyon sok tudós ma is ezt vallja. De testvérem, az egész emberiség kezdi revideálni ezt a gondolatot. És kezd kibontakozni egy tisztultabb fölismerés, aminek a lényege az, hogy nem voltak olyan ostobák azok a 3-4-5 ezer évvel ezelőtti emberek, mint gondolnánk. Sőt, esetleg bizonyos dolgokban okosabbak voltak, mint mi. Az igazán alázatos tudósok kezdik mérlegelni a dolgokat, és kezdenek rájönni arra, hogy nagyszerű műszereink vannak, és elveszünk az atomoknak a világában, és a távlatokat, a végső igazságokat szem elől tévesszük. Azok a 3-4-5 ezer, 6 ezer évvel ezelőtti emberek, azoknak nem voltak műszereik, ám bár még mindig megrendít az, hogy hogy ismerték a csillagos égboltot, szinte misztérium az, hogy hogy tudták annyira megismerni az égbolt titkait műszerek nélkül is. Na mindegy, a lényeg az, hogy valamit tudtak azok az emberek, amit mi már nem tudunk, és azt a valamit, amit tudtak, azt ők azon a nyelven mondták el, a mítoszoknak a nyelvén. Tehát a 20. század vége felé revideálni kell a gondolkodásunkat, és alázatosan el kell ismerni, hogy ezekben a mesékben, idézőjelben mondom, ezekben a mesékben azért valami örök érvényű igazság van. Nem szégyellem megvallani, hogy én nekem magamnak is bizony revízió alá kellett vennem nem egy gondolatomat e tekintetben, mert én is ennek a nemzedéknek a gyermeke vagyok, és becsületesen igyekeztem a gondolatokat átvenni, amit igaznak értettem, és én magam is kénytelen vagyok revízió alá venni, és keresni azt, hogy ezekben a mítoszokban mi van. És ugyanez a Péteri ige talán 30 évvel ezelőtt más értelmet kapott volna bennem, mint ahogy most az Úristen értelmezi bennem ebben az átjavított szemléletben, hogy a mítoszokban van igazság mag. Így, ahogy ez elmondja, így nem hiszem. Nem hiszek a háromszintű világban, hogy fönt van valami gyönyörűséges világ, a földnek a mélyén van valami nagyon borzasztó világ. A Dante poklát, purgatóriumát, mennyországát úgy, ahogy ő megénekelte, úgy nem hiszem. De azt hiszem, hogy ebben a mitológikus formában van valami igazság, és valami nagy evangélium van végül is, és ezt az evangéliumot mondom el még egyszer néktek testvéreim. Az a nagy evangélium van ebben a mitológikus beszédben, hogy Jézus Krisztus Úr a másik világban is. Jézus Krisztus Úr a halottak világában is. És Jézus Krisztusnak van kegyelme, van szabadító szava, üzenete, mozdulata azok felé, akik nem találkoztak vele. Persze megint lehet vádolni mindenféle eretnekséggel, de valóban, testvéreim, amilyen nagynak és mindig nagyobbnak látom Jézus Krisztust, boldogan vallom azt, hogy igenis van hatalma, aktivitása, és az aktivitásában szabadító hatalma, van hatalma Jézusnak a halottak világában. Nem mozdulatlan világ a halottak világa, nem végérvényesen megmerevedett világ. Jézus Krisztus jár ott is, mint ahogy jár közöttünk és a mennyei világban, hiszen ez igazából nem fönt lent. Ezek a mi balgatag emberi szavaink, akik csak a tér-idő kategóriába tudunk gondolkozni, Jézus Krisztus a halottak körében is irgalmas megváltó. Ez az egy mondat az, ami ennek az ige hirdetésnek a lényege. A halottak világában is irgalmas megváltó Jézus Krisztus. Atyáink nemzedékeire gondoljunk, vagy azokra, akikhez nem jutott el még csak a neve sem Jézus Krisztusnak, akiknek egyáltalán döntésre se volt lehetőségük, úgy haltak meg, és halnak meg 100 millió számra. Jézus Krisztusnak van hatalma a halottak világában. Ez ennek az igének az üzenete a mitológikus beszéden át. Vagyis a kegyelemről van szó, testvéreim, és mindig csak azt tudom prédikálni, hogy nagyon, nagyon, még nagyobb a kegyelem. Ez az ige megint csak egy irányba kitágítja a kegyelmet, hogy arra felé is, a halottak felé is, nagyobb a kegyelem, mint gondolnánk. Jézus Krisztus oda is elment, és ott is, nem úgy, mint Énok, a könyörtelen ítéletet hirdette, hanem Jézus Krisztus a szabadító evangéliumot, az ő halálának érdemét hirdette, és ez az érdem, halálának az érdeme szabadító erő. Nem állítom azt, hogy mindent látok részletesen, sőt, éppen tiltakozom is, hogy ne állítsunk kategóriákat, ne beszéljünk bizonyosságokról. Én nem szégyellem kimondani, hogy nem tudom, sok mindent nem tudok. De azt tudom, hogy van kegyelem, és nagy a kegyelem, és még nagyobb a kegyelem, és még nagyobb. És ha ad Isten még esztendőket esztendőimhez, mindig ezt fogom, csak erről felül bizonyos vagyok, megismerni, hogy még nagyobb, és a halál küszöbén túl azt remélem, abban vagyok bizonyos, hogy elámulok, hogy ilyen nagy a kegyelem. Na, ennek a kegyelemnek egy kis vetülete ez a mitológikus beszéd, amiből született az apostoli hitvallásból ez, hogy száll a halál poklokra. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.